Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki lábamat a tőrből. Tekints rám, és könyörülj rajtam. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkkal feltámadott Jézus Krisztust. 164. énekünket keressük meg. Első és második versszakát énekeljük el. Jézus szenvedéséről énekünk oly sokszor. Énekeljük a 337. dicséretünket. Énekeljük úgy, hogy elénekeljük az éneknek az első 5 versszakát, utána pedig az utolsó 2-t, a 14. és 15. versszakot, tehát az első 5 versszakot és az utolsó 2-t, összesen tehát 7 dallamot fogunk énekelni.
Oh,
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából, a 14. részből, az első 6 verset. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy egyek lehetünk az egykori tanítványokkal lélekben, részesei lehetünk annak, amit te kimondtál, kijelentettél, és köszönjük ennek a bizonyítékát, valóságát is. Hiszen a mi nagybőjtünkben úgy emlékezünk szenvedésedre, Urunk Jézus Krisztus, hogy látjuk annak legmélyebb pontját, a keresztet, látjuk a te hűségedet, és irántunk való szeretetedet, és látjuk újra és újra, 6 pöjti nap után, a 7., hogy te feltámadtál. Amikor szorít bennünket minden, amikor elfogy körülöttünk a levegő, amikor úgy érezzük, hogy imádkozni sem tudunk, amikor sok-sok teher nehezedik a vállunkra, amikor a magány vagy az egyedüllét lesz úrrá rajtunk, akkor érezzük, hogy te mennyire szenvedtél, és amikor közel jössz hozzánk, Urunk, vasárnaponként, akkor pedig azt tapasztaljuk, hogy mennyire szeretsz bennünket, mert élsz és uralkodsz. Add, Urunk, hogy ne olyanok legyünk, mint akinek nincsen reménysége, akinek nincsen bátorítása, nincsen igéje, ne olyanok legyünk, akik állandóan csak morgolódnak és zsörtölődnek, mint akik nem tudnak a jó hírről, az evangéliumról. Urunk, ne add, hogy olyanok legyünk, mint akik azt gondolják a szomszédaikkal együtt, hogy ebben a világban nincs megoldás, minden csak rosszabb lesz napról napra, hétről hétre. Engedd, hogy mi azt mondjuk, azt tudjuk, azt valljuk, hogy benned megváltozott minden. És hogyha mindez, akik vagyunk, napról napra erőtlenebbek is vagyunk, napról napra közelebb kerülünk is hozzád, napról napra hordozzuk tagjainkban a fájdalmat, lelkit vagy testit, bizonyosak lehetünk afelől, hogy napról napra közelebb kerülünk hozzád. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy ez már itt a Földön lehetséges. Hogy bűneinket rátehetjük a te életedre, és te hordozod, és megváltasz minket. Szólalj meg így közöttünk, győztes Úr, feltámadt Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. Ötödik zsoltárunkat keressük meg, első és második versszakát énekeljük. Szívemet hozzád emelem, így kezdődik a dicséret. Kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában, a 14. rész első versében a következőképpen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, mondja Jézus. Amen. Foglalkozzunk. Kedves testvérek, amikor János evangéliumát olvassunk és megérkezünk a 14. részhez, bátran elmondhatjuk, hogy olyan fejezete ez az evangéliumnak, amelyet nagyon sokan kívülről tudnak, bevezető sorait gyermekkoruk óta mondják, vallják, hiszik, másoknak pedig nagyon ismerős, akkor is, hogyha nincs minden szó ott a nyelvük végén, de látják Jézus életéből mindazt, aminek el kell következnie, mindazt, ami bekövetkezik. Nemrég keltünk fel, idézőjelben mondjuk, az evangéliumot olvasva az utolsó vacsoráról. Az utolsó vacsorán Jézusnak van egy nagyon kemény mondata, közületek egy elárul engem. Majd ezt mondja, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Hallgatják őt az egykori tanítványok, és összezavarodik bennük minden. Ők, akik Jézusért otthagytak mindent, halászhálót és otthont, munkát és családot, ők, akik követték a mestert, hirtelen nem értik, miről beszél. Jézus bevonulása történetében, Jeruzsálemi bevonulása történetében néhányan, talán még a tanítványok közül is karriert reméltek. Valami fajta emelkedést, növekedést. Most pedig Jézus azt mondja, mindennek vége. Reménytelen a helyzet. Az első nagy csalódása a tanítványoknak ez. Nem véletlenül olvassuk János evangélium a 13. részében, hogy Jézus halálához közeledve a tanítványi értetlenség egyfajta megrendültséget jelent. Nagyon szép ez a magyar szó, hogy az alapokban való bizonytalanságot jelenti. Megrendült az ő életük. Szoktuk is mondani, megrendült a mi bizalmunk. Ez a kifejezés egyébként, ami itt szerepel a görög nyelvben, ez a megrendült kifejezés. Egy korábbi történetünkben, itt igehirdetésben hallott történetünkben is szerepelt, amikor is a 38 éve beteg ember szeretne bejutni a vízbe, bejutni elsőként, hogy meggyógyuljon, és akkor is azt olvassuk a Szentírásban, hogy időnként az Úr angyala felkavarta a vizet. No hát ugyanez a kifejezés szerepel ott is, mint itt is. Valami fajta felkavaró érzése volt a tanítványoknak. Az a fajta lelki bizonytalanság, amelyben nem tudták, hogy most jobbra vagy balra lépjenek. Az a bizonytalanság, amikor az ember elindul sötétben, és nem tudja, hogy most mibe esik el. Tegnap én magam voltam, aki a saját bosszúságomat is okoztam, bevallom őszintén lustaságból, hogy a felmosó vizet kitettem az előszobába, hogy jól elrejtettem, hogy ne essen el benne senki, de pont az iroda ajtóba tettem, és ahogyan este 5-szor vagy 6-szor mentem a lakásból át az irodába, mindannyiszor belerúgtam a felmosó vödörbe, pedig tudtam, hogy én tettem oda. Nem hibáztathattam senkit, nem mondhattam, hogy a feleségem nem vitte ki, nem öntötte ki. Én tettem oda, és mindannyiszor belebotlottam. Nem kapcsoltam villanyt, úgy gondoltam, hogy ismerem az utat. Tanítványok most ezzel a lelkülettel állnak ott az utolsó vasora után, merre menjünk? És te hová mész? Kedves testvérek, tudjuk jól, hogy az életben, a mi életünkben nem a felmosó vödör a legnagyobb probléma, hanem nagyon sokszor ugyanez a kérdés fogalmazódik meg bennünk, amikor összezavarodik körülöttünk és bennünk minden. Még akkor is, hogyha rossz volt, még akkor is, hogyha valami fajta terhet hordozott körülöttünk és bennünk valami, de ha hirtelen megváltozik, akkor összezavarodunk. Akkor mi is botorkálunk, mint a gyermek, vagy a felnőtt a sötétben. Mi is megrendülünk. Jézus ezzel az igével nagyon szépen fogalmaz Kálvin, azt akarta, hogy tanítványai bátran és meginkás nélkül megálljanak, amikor azt látják, hogy minden összezavarodott. Azt nem kerülhetjük el, hogy a felindulás erőt vegyen rajtunk, de az ütésektől nem szabad leroskadnunk. Tehát azt mondja, hogy a hívőknek nem szabad nyugtalankodniuk, mert Isten igéjében bízva a legnagyobb nehézségek nyomása alatt is szilárdak és rendületlenek maradnak. Íme mennyire modern a 16. századi ige hirdető magyarázata. Jézus arra bátorít és arra buzdít bennünket, hogy szilárdak és rendületlenek maradjunk benne. Egyedül, csak benne. Azért nem szabad megrendülniük a tanítványoknak, azért nem szabad nyugtalankodniuk, mert azt mondja Jézus, van lakóhely. Van olyan hely, amelyet ő készít számunkra. Furcsa, mi azt gondolnánk a mi matematikánk és a mi logikánk szerint, hogy minden véges. Hogy minden elfogy egyszer. Jézus pedig azt mondja, az én atyám házában sok lakóhely van. Azt mondja Jézus, ne rettenj meg, mert van számodra helye. És amikor ezeket a szavakat olvassuk és halljuk, akkor persze felragyog bennünk az emberi, a múlt, ami megkötöz, és eszünkbe jut egy másik evangélista, Lukács evangélista, szívbe markolóan jegyzi meg, hogy míg Istennél van mindenki számára hely hitben, úgy számára, az Isten fia számára nem volt hely ezen a világon. Nincs helye Jézusnak. Nincs helye annak, akinek meg kellene születnie, nem csak karácsonykor, és nem csak a nagy ünnepeken, hanem ma is. Aki után az ember vágyakozik, sóhajtozik, akit vágy, hogy végre valami fajta rendezettség, biztonság, kiszámíthatóság legyen az életében, mégsem kell a népnek. Milyen szépen és milyen döbbenetesen fogalmaz a karácsonyi történetről a költő nép, a nép hátán nyüzsög Betlehemben, s hogy jött, akit évezredek óta vártak. Milyen szégyen ez, a vaksággal vert ember nem adott helyet az Isten fiának. János ezt így fogalmazza meg, az ige testé lett, közöttünk lakott. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Mennyire más mértékkel mér az Isten, és mennyire más mértékkel mér az ember. Az elmúlt alkalommal, múlt héten, vasárnap azt mondtuk, hogy Isten munkájának az egyik legfontosabb része, opus propium, mondtuk. Hogy tudnék Istennek az a végső akarata, az a szándéka, hogy mindenki megismerje őt, megismerhesse őt, és az üdvösségre eljusson. Ez az ő akarata, a Timóteushoz írott levélből olvastuk. És a szomorú tapasztalata pedig az, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ó, de sokszor van ez a tanítványi körben, és sokszor van ez a mi körünkben is. János evangéliumában, amikor a 6. részben Jézus a végletekig fokozza a kenyér, a mennyei kenyér, és az ő testének a kapcsolatát. Emlékeztek rá, erről is beszéltünk, hogy Jézus a 6. részben, a kenyérszaporítás történetében úgy tűnik a tanítványok számára, hogy egy-egyfajta csodatévő ember, akinek a kezéből mindig lesz táplálék, ezért királlyá akarják tenni, koronázni. Utána Jézus azt mondja, finomítsunk egy picit a gondolkodáson. Nem arról van szó, hogy én a csodatévő ember vagyok, aki kenyeret osztok nektek, hanem azt mondja, atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt már a környezetében lévő zsidók elkezdenek tűnődni azon, hogy mondhat ilyet, hát a manna a mennyei jelesség. Majd tovább radikalizálja Jézus ezt, és azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere. Ez már szinte botránkozás, hogy Jézus a mannánál is nagyobbnak mondja magát. És végül egy zsidó ember számára a legnagyobb abszurditás, hogy azt mondja Jézus, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És itt Jézus nagyon keményen, nagyon nyersen fogalmaz. Azt mondja, aki rágja az én testemet, mint ahogyan a koncon veszekednek a kutyák, aki a fogával rág, annak van örök élete. És ebben a pillanatban, amikor őt hallgatják, akkor azt mondják, hogy nem, nincs szükségünk erre. Nem kell ez a Jézus. Ezért mondja a tanítványainak, hogy ti is itt akartok hagyni, egyedül akartok hagyni. El tudtok menni a végletekig, az emberi abszurditásig, hogy én vagyok az élet, vagy nem. Olyan frappánsan fogalmazta egy teológus társam, egy evangélikus teológus társam, idehozta már néhányszor ezt a képet. Magatokban bíztok elejétől fogva, vagy Istenben? Ma is így van, hogy Jézus számára nagyon csekély a hely. Jézus nem véletlenül mondja, tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Hát ebben a helyzetben újra megszólal Jézus. Az összekuszálódott tanítványoknak azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. A zavarosban, testvérek, lelki és testi zavarosban egyetlen egy lehetőségről beszél az ige. Hinnünk kell. Jézus most itt nem arról beszél, hogy ha gondoljátok, majd hisztek. Nem azt mondja kérdésként, hogy hiszel-e bennem? Hanem azt mondja Jézus a legdrámaibb helyzetben, ahol minden eldől. Higgyetek! Mert nincs más megoldás. Ezt mondja az ige. Higgyetek annak, aki az Istentől jött és az Istenhez megy. Higgyetek annak, aki a mi megváltunk. A kerülő utakat mindannyian tudjuk. Megjártuk. Mi is. És amikor gyermekeinkhez, unokáinkhoz, a magában bízó társadalmunkhoz fordulunk, és azt mondjuk, higgy, akkor nem azt mondjuk, hogy azért higgy, mert valami fajta jobbat nem tudunk neked mondani, hanem azért mondjuk, mert mi megjártuk a mi varga betűinket. Kipróbáltuk, bevalljuk, valljuk be őszintén, hogy mi is voltunk olyanok, akik azt mondták, nem kell lesz, Uram Jézus. És amikor jött a zavarodottság, a felkavart állapot az életünkben, akkor kiderül, nincs más lehetőségünk. Higgyetek Kiben? Jézus Krisztusban. Jó Sándor mondja, olyan bántóan mondja, ami egykori tanítómesterünk, lelkipásztor elődünk. Ez a szó, higgyetek Istenben, laposnak tűnik, akkor, hogyha valaki nem bontja ki, nem nyitja ki ennek a formáját. Mert hát az emberek sokasága hisz Istenben. Jakab apostol azt mondja, hogy még az ördögök is hisznek Istenben. Nem ebben van a csoda. A tanítványok is hittek az atyák Istenében. Református népünk sokszor kivétel nélkül hisz a jó Istenben. Elég ez a hit. Hadd idézzem ismét Calvint. Ugyanis senki sem tagadhatja, hogy Istenben hinni kell. És ez szilárd alapigazság, amelyet mindenki ellentmondás nélkül elismer. Mégis a valóságban alig minden századik ember hisz. Egyrészt, mivel túlságosan messze áll tőlünk Isten leplezetlen méltósága, másrészt, mivel a sátán mindenféle ködött támaszt, amivel eltakarja előttünk Isten szemlélését. Az igazság ugyanis az, hogy se az öröklött hit nem tart meg, sem az általános, Istenbe vetett hit nem elegendő. Egyáltalán nem véletlen, hogy azt mondja Jézus, higgyetek én bennem. Higgyetek Jézusban. Ne az atyák szellemében, ne az általánosságban, hanem Jézus Krisztusban. Mert csak is Jézusban lehet személyessé számodra az Isten. Jézusban lesz testet öltötté az Isten. A megrendülés órájában nekünk ilyen hitre van szükségünk. Jézusba vetett hitre. Hiszed-e személyesen Jézus Krisztust? Nem valakit, nem valami fajta eszmeáramlatot, hanem az Isten fiát, az életünk megöletett és feltámadott Jézus Krisztust. Mert ha nem, akkor beszűkül a te világod. Akkor elvész körülötted a látás. Nézzétek, az előbb beszéltünk negatív oldaláról annak, hogy mit jelent az, amikor az ember nem fogadja be őt. Jézus pedig ennek a pozitív oldaláról beszél. Hogyha valaki hisz ő benne, annak az életében kitárul a jövő, nem pedig beszűkül. Megnyílik a horizont. Az ember nagyon hajlamos arra, hogy csak azt nézze, ami a szeme előtt van. Erről az ige is beszél. Hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Olvassuk a királynak a történetében, Dávidnak a történetében. És hogyha csak azt nézzük, ami a szemünk előtt van, akkor elszomorodunk. Akkor nincsen jövőnk. Akkor becsukódnak a lehetőségeink. De a hit az mindig kinyitja az ajtót, megnyitja a jövőre való látást. Luthertől kérdezték, hogy hol lesz a helye, ha a fejedelem elüldözi, és a nép elhagyja. Így válaszolt, hogy az ég alatt. Az ég alatt. Tudjátok az egyszerű anekdótát is, hogy Kolumbusz hogy fedezte fel Amerikát. Ha jól emlékszem, volt két szikla, amely két sziklára az ókori görögök a mítosz szerint rávésték a tengerek habjainál, hogy non plus ultra, non plus ultra, ez azt jelenti, hogy nincs tovább. Nincs tovább. Ez a határ, ez a vég. És akkor Kolumbusz, ahogyan a tengerparton járt, kezébe vett egy kókuszdiót. És azt mondta, hogy hát ez hogy lehet? Hát itt ilyen nincsen. Tenger hozza ide, akkor valószínűleg van plusz útra. Van tovább. Lehet tovább lenni, lehet tovább lépni. Igen, kedves testvérek, a hit az megnyitja az embernek a látását. A hit az megnyitja az embernek a lehetőségeit. És egészen bizonyosak lehetünk afelől, hogy Jézus nem mond valótlant. Hogyha rámerték bízni azt a néhány hónapot, néhány évet az életükből Jézusra, akkor azt mondta, most Jézus azt mondja, hogy bízd rám az egész életedet. Ő nem csap be. Ő elmondja a követésnek a nehézségeit is. Ma így mondanánk ezt egy szlogennel, hogy Jézusnál nincsen apró betű, amit csak a jó szeműek láthatnak, hogy elmondja, hogy a rókáknak barlangjuk van, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. És elmondja Jézus, hogy üldözni fognak titeket. Nem azt mondja, hogy gondtalan életed lesz. De Jézus megmutatta, ezt is idehoztuk János evangéliumából, már nem is olyan régen, idehozta elénk, hogy hogyan is dicsőül meg. Bepillanthatunk az ő feltámadásába is. Jó reménységgel lehetsz afelől, hogy Jézusban nem csak a láthatókra nézel, hanem a láthatatlanokra is. Ahogyan Mózes is, és ahogyan a zsidókhoz írott levélben a 11. fejezetben olvassuk. Higgy Jézus Krisztusban, egész életedben, és megnyílik előtted a jövő. És végül pedig, amikor nagy a megrendülés, akkor nagy a biztatása is Jézusnak. Azt mondja, ismét eljövök. Amikor a búcsúzásnak a fájdalma, a szomorúsága van az ember szívében, ott van a bátorítás is. Ismét eljövök. Ismerve ennek az igének a folytatását, nem véletlen, nem hagylak titeket árván. Tudom jól, hogy az írás magyarázóknak a véleménye ezen a mondaton megosztik, ezen az ismét eljövökön. Kétfelől biztosít bennünket Jézus. Nem hagy bennünket magunkra úgy, hogy megtörténik a pünkösdi csoda, elküldi Isten az ő szent lelkét, hogy a mellettünk és érettünk élő Isten imáron bennünk legyen. De nem csak egyfajta spirituális visszajövetelről beszélhetünk, hanem Krisztus visszajöveteléről is, amikor minden nyilvánvalóvá lesz. Hát erre hív bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezért vigasztalja a megrendült tanítványokat, hogy nem szűnik meg vele a közösség. Ne gondold azt, hogy valami elszakíthat téged, aki hitedben megismerted őt az ő szeretetének gazdagságától. Azt mondja Pál, hogy ezen a világon, sem az eljövendő világban nincs semmi, aki elszakíthatna bennünket Krisztus szeretetétől. Nincs olyan megrendültség, nincs olyan teher. Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. És ez vigasztalás, hogy a Krisztussal való közösség nem szűnik meg. Tudom jól, hogy ezt nem lehet leírni azokkal a matematikai képleteinkkel, amelyekkel leírjuk adóinkat, amelyekkel beszámolókat teszünk a mi gyülekezetünkben, amelyekkel folyamatokat elemzünk országokban és egyházban. De azért nem lehet leírni, mert ennek a folyamatnak gazdagabb a nyelve. Nem az egy meg egy és kettő eredmény jön ki benne csak. Az is kijön benne természetesen. Hanem a szeretet. Igen, kedves testvérek, ezért szólal meg Jézus Krisztus. És ezért bátorít bennünket, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, semmi nem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől, amely megjelent a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen. Testvéreim, válaszoljunk fennállva az igére. 462. dicséretünket keressük meg első és második versetát énekeinkkel. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, bevalljuk neked, hogy mi úgy tapasztaljuk és úgy érezzük, hogy amikor megrendül bennünk valami, amikor felkavarodik bennünk valami, akkor megszűkül a mi gondolkodásunk és a mi lehetőségünknek a tárháza. De te most valami másról, nyitottabbról, szélesebbről beszéltél. Kerestük is ennek okát, és kerestük is az igében, és megtaláltuk, hogy hogyan lehetséges, hogy az ember nem elveszíti, hanem megtalálja az életét és a jövőjét. Benned van, Urunk Jézus Krisztus, mindez. Nem magunkban, a magunk erejében, hanem benned, a te keresztednek és feltámadásodnak erejében. Köszönjük, hogy így tekinthetünk rád, és köszönjük, hogy így igaz, hogy te nem csalsz meg bennünket, hanem bátorítasz és buzdítasz, hogy velünk leszel mindvégig, egész életünkben. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, azt, hogy így imádkozhatunk most ezen az istentiszteleten, mindazokért, akiknek az élete megrendült élet, így imádkozunk hozzád, Úrunk, gyászoló testvéreinkért. Így kérjük a te szent lelkednek vigasztalását, bátorítását, útmutatását, rendezését az ő életükben. Imádkozunk hozzád, Úrunk Jézus Krisztus, az emlékezőkért, könyörgünk, Úrunk, a magányosokért. Imádkozunk hozzád, Úrunk Jézus Krisztus, betegekért, különösképpen azokért a testvérekért, azért a testvérünkért könyörgünk, akinek az életében, az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben diagnosztizáltak betegséget. Kérünk, hogy te erősítsd, te gyógyítsd, te építsd őt. Könyörgünk hozzád, Urunk, mindazokért, akik kórházi ágyon fekszenek, vagy mindazokért, akik megfáradva otthonaikban gyógyulnak. Hálaadással köszönjük neked, hogy te felemelsz a kórházi ágyról. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt, hogy a mai napon gyermekek és felnőttek együtt magasztalhattak téged itt az Isten házában. Köszönjük neked, Urunk, azt is, amikor gyermekek születnek, vagy gyermekek növekszenek, édesanyjuk szíve alatt, te őrizd és te áld meg őket, Urunk. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a távolban lévőkért. Könyörgünk szeretteinkért, könyörgünk testvéreinkért, könyörgünk testvér gyülekezeteinkért. Krisztusért kérünk, te légy a mi egyházunknak is vezetője, te légy az, aki utat és reménységet adsz minden nehéz helyzetben lévőnek. Kérünk, Urunk, hogy áld meg szolgálatainkat, hogy a te dicsőségedről szóljanak a következő időkben is. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét, adományát, süteményét, az Úristen áldja és őrizze meg testvéreinket. Szeretettel hirdetem áldásbékesség újságunkat, az áldásbékesség újságot bátran elvihetjük, ha valaki a költségekhez szeretne hozzájárulni, 800 forinttal teheti meg ezt. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására református egyházunkat a 66-os technikai számon, gyülekezetünket pedig alapítványunk adószámával tudjuk támogatni. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottaink vannak. 2015. február 25-én, életének 85. évével elhunyt Hajdú Ferencné született Borsi Julianna testvérünk, temetése 2015. március 11-én 13 órakor lesz református temetőnkben. Fájdalommal hirdetem, hogy 2015. március 4-én életének 57. évében elhunyt Szász István testvérünk, temetése Csobánkán lesz, temetéséről később gondoskodik a család. Az Úristen áldja és vigasztalja meg gyászoló testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, énekkari próbánk lesz 18 órától, ugyancsak Pomázon a gyülekezeti házban. Kedden bibliaóránk lesz Csobánkán, Konzoltán lelkipásztor szolgálatával, Kékkereszt alkalom Pomázon és bibliaolvasókör is lesz Pomázon. Szerdán 17 órától Pomázon a Teleki Vattai kastélyban a hit és erkölcs oktatás tájékoztatója lesz a leendő elsős és ötödik osztályos tanulók és szüleik részére. 18 órakor bibliaórán lesz Bomázon Konzoltán lelki pásztor szolgálatával. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten szombaton, március 14-én 16 órától kimegyünk pomázi református temetőnkbe, illetve a pomázi temetőkbe, és megállunk a szabadságharcban részt vettek sírjánál. A találkozás a református temető bejáratánál lesz 16 órakor. Egészen pontosan szombat délután meglátogatjuk a 48-49-es szabadságharcban részt vett honvédek sírjait, fejfát állítunk Takács Mihály emlékére. Gyülekezetünk kiránduló köre 15-én vasárnap a kőhelyre koszorúzással indul majd a Petőfi pihenőhöz. Jövő héten vasárnap nemzeti ünnepünkön és vasárnapunkon mi bőti istentiszteleteket tartunk, 9 órától Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Kedves testvérek, két fontos információ, az egyik egy segítségkérés, egy gyors segítségkérés. Ha istentiszteletünk után valaki megkukkantja vízórálásunkat, akkor jövő héten bediktáljuk, egy értesítést kaptunk, hogy ezt tegyük meg. A másik kérdés régóta foglalkoztatta vagy foglalkoztatja gyülekezetünket. A múlt héten vasárnap is már beszéltem, de még csak a lelkészi hivatalban erről a kérdésről. Így fogalmazódott meg, hogy lesz-e, vagy a közeljövőben lehetséges-e, hogy a gyülekezetünknek beosztott lelkészi szolgálója legyen. A felelet az presbiteri ülésen körülbelül egy 3 hete fogalmazódott meg, hogy igen. Most már a nevéről is, a szolgáló testvérünk nevéről is bátran szeretnék szólni, aki nagy valószínűséggel áprilistól egészen pontosan a húsvéti utáni időszaktól gyülekezetünkbe érkezik segítőnek, őt Máté Zoltánnak hívják. Máté Zoltánt többen ismerhetik, leginkább az énekkaros testvérek, mert hogy a református leányfalui református szeretet otthonnak a vezető lelkipásztoráról van szó. Fiatalember feleségével érkezne a mi körünkbe, felesége nem lelkipásztor, Patisztelt úr pedig szívesen szolgálna közöttünk. Presbiteri ülésen is kérdés volt az ő javadalmazásának a tekintete, hogy hogyan és mi módon oszlik ez meg körünkben. Egy régi vágya, ha szabad ezt mondanom, a presbitériumnak, én legalább 3 éve hallom, hogy mikor lépünk ebben a kérdésben tovább. Itt van most a mód és a lehetőség, méghozzá úgy, hogy az ő fizetését azt az egyházmegye közössége vállalja magára, viszont a lakhatását, ami gyülekezetünknek kell biztosítani. Éppen ezért Pomázon és Csobánkán jelen pillanatban most más nem tudunk, halbérleti lehetőséget keresünk. Nagy tisztelt úr és felesége, és majd az év második felébe vagy harmadik negyedévére várható gyermekük számára. Tehát így keressünk most albérleti lehetőséget. Aki ebben nyitott szemmel, nyitott szívvel tud segíteni, azt kérem, tegye meg, hiszen ahogyan említettem, most már csak valóban hetek kérdése, hogy mindez megvalósulhasson, hogy gyülekezetünknek szolgálója legyen, egészen konkrétan, hogyha a húsvét utáni időszak az április 10-e, az első vasárnap, amikor mi a kórussal Maros Szent Györgyön leszünk, tehát nem valószínű, hogy akkor lesz az ő első bemutatkozó szolgálata, de erre az időszakra várható egy hónapban, hogy mindezt a kérdést rendezzük, hogy a vágyunk az be is teljesedjék. Ebben mindenkinek az ötletére, tanácsára, jó szándékára szívesen számítok. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg. A 455. dicséretünk lesz ez. Első verszakában énekeljük fel. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk visszatartással.